A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm műsorunk állandó szakértőjét, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva műsoraiban Pál Feri atya előadásaihoz kapcsolódunk, melyeket a budapesti Dürer rendezvény központban tart kedd esténként. Ezeken az alkalmakon egy ideje az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról hallhatunk, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Adásainkban nem csupán egy-egy sémáról, vagy annak kialakulásáról beszélgetünk, hanem arról is, hogy hogyan gyógyulhatunk ezekből a sémákból, sőt az előadásaidhoz kapcsolódva a megelőzésről is igyekszünk beszélni, így lesz ez a mai adásban is. Az érzelmi intelligencia fejlesztése az, amivel egy ideje foglalkozol az előadásaidon, hogyan váljak érzelmileg éretté, mi jellemzi az érzelmileg érett embert, milyen lépések segíthetnek bennünket, ez a mostani témánk. Kérlek, hogy röviden foglaljuk össze, hogy miért olyan fontos az érzelmi intelligencia fejlesztése.
Nagyon egyszerűen szólva azt mondhatnánk, hogy azért, mert aki rendelkezik megfelelő érzelmi intelligenciával, zárójel társas intelligenciával is, tulajdonképpen ő neki van a legnagyobb esélye két dologra. Az egyik, hogy boldogan éljen, úgyhogy közben ez a környezetének sem árt, tegyük rögtön hozzá, hogy a társas intelligencia. A másik pedig, hogy ő neki van a legnagyobb esélye ahhoz, mindezzel együtt, hogy eredményesen tudjon élni. Hogy a realitásban, a valóságban tudjon lenni, hogy jól észlelje a környezetét, a realitásokat, a változásokat, hogy érzelmi teherbíró képességgel rendelkezzen. Mikor kimondom ezt a szót, én azt gondolom, hogy mindenki hozzá tudja tenni a magáit. Hát persze, hát teherbírásra van szükség. Hát mennyi stressz helyzet ér bennünket. Hát tényleg egyik pillanatról a másikra, milyen gyors változások jönnek létre. Mennyi minden kiszámíthatatlan, milyen gyors a világ, ahogy szoktuk mondani. Tehát érzelmi teherbíró képességet jelent, érzelmi ellenálló képességet jelent, érzelmi önszabályozási képességet és hatékonyságot jelent, vagyis ahogy ezt szoktam mondogatni, hogy nem csak az tudatos bennem, hogy mit tesz velem egy érzelem, hanem az is, hogy én mit akarok tenni egy érzelemmel, és utána az érzelmi intelligenciában benne van az a képesség, hogy képes vagyok szabadon és hatékonyan az érzéseimmel és az érzelmeimmel bánni, anélkül, hogy tagadnám, vagy elítélném, vagy minősíteném, vagy próbálnám eltiporni őket, de mégsem ők a főnök, hanem az én vagyok, miközben megbecsülöm az érzéseimet és érzelmeimet. Tehát amikor az érzelmi intelligenciáról, és megint csak hozzáfűzöm ezt, hiszen annyira a testvérek ők, és a társas intelligenciáról beszélünk, akkor tulajdonképpen szinte arról beszélünk, hogy milyen életminőségben vagyunk képesek létezni.
Egymást kölcsönösen kiegészítő igazságok segítségével vázoltad fel azt a 23 pontot, ami által fejleszthető az érzelmi intelligencia, illetve hát ezeken keresztül válhatunk érzelmileg éretté. Ilyen az is, hogy az érzelmileg érett ember szereti a kalandot, a kockázatot, és hatékonyan kezeli a stresszt, miközben biztonságot adó személy tud lenni. Tehát egyszerre van jelen a kaland, a kockázat és a stressz, ennek a kezelése, de közben képes arra, hogy biztonságot adjon. Röviden talán úgy lehetne összefoglalni, hogy meg tud küzdeni a váratlan helyzetekkel, anélkül, hogy ez őt érzelmileg kiborítaná?
Így is lehet mondani, minden esetre ennek az egymást kölcsönösen kiegészítő igazságpárnak a velejében egy alapvető dinamika áll, ez pedig, hogy az emberi természetnek, és egyébként az emberi kapcsolatainknak is, mindegyikünk számára két egymással nem egyszer szembe helyezkedő értéke, hogy biztonságra törekszünk, de minél inkább törekszünk a biztonságra. Hát nyilvánvaló, annál inkább szabályozzuk az életet, annál inkább kiiktatunk mindent, ami félelmetes, vagy kiszámíthatatlan, vagy aggodalmat keltene, vagy váratlan. Ez mit fog jelenteni? Hogy a szenvedélyt és azokat az inspiráló stressz helyzeteket, amelyeket így nevezünk elegánsan, hogy kihívás, amiben a komfortzónából kilépek, és egyszer csak képessé válok valamilyen új dolgot csinálni, fölfedezni magamban is valamit, ráérezni arra, hogy valamire képes vagyok, amit eddig ki sem próbáltam, hogy arra is alkalmas vagyok, hogy ezt is tudom, hogy ez is élvezetes számomra, hogy valamit fölfedezni, valami újat behozni, hogy motiválni tudni magamat. Ez a másik oldalon van. Ez éppenséggel nem egyszer tusakodik az ösztönös biztonságérzetre való törekvésünkkel. És ezért olyan fontos, hogy így beszéljünk az érzelmileg intelligens szeméről, hogy nagyon is képes azt az izgalmi állapotot előidézni, föntartani, megbecsülni, ami egyáltalán nem egy nyugalmi állapot, beleértve azokat a helyzeteket is, amely spontánul kell reagálnia, ami kihívást jelentenek, kockázatot jelentenek, amiben megjelenik több-kevesebb félelem. De közben ő a félelmével hatékonyan bánik, és mert a félelmével, a szorongásával hatékonyan bánik, ahogy a sportolóknál szoktunk erről beszélni, hogy az élsportoló hatékony szorongás kezelő. De közben, ha annyira hatékony, hogy mindig 60-as pulzusa van, úgy nem lehet versenyt nyerni. Tehát kell egy 90-es, 100-as pulzus úgy alapból, hogy átéljem azt, hogy itt vagyok, és minden képességem birtokába vagyok, de közben nem is unatkozom, közben nem vagyok lelassulva, meg leállva. Tehát ez azt jelenti, hogy éppen ezért, mert hatékonyan kezeli a félelmét, az aggodalmát, a szorongását, ezért nagyon eredményes tud lenni, és emiatt mellette biztonságban érezhetjük magunkat, mert látnivaló, hogy hatékonyan a készségei, pszichés képességei birtokában cselekszik.
Ennek kapcsán a flow-ról, az áramlás élményről is beszéltél, amiben azért ott van egy enyhe stressz. Tehát amit a flow-ban csinálok, az nem biztos, hogy sikerül, abban valamilyen módon van egy kockázat is.
Így van, hát a flow kutatások, az áramlás élmény, most leegyszerűsítve, vagy nagyon magyarosítva azt mondhatnánk, hogy amikor olyan önfeledten, önátadottan boldogok vagyunk, ez a flow. Amikor úgy áramlik bennünk az élet, valami nagyon jó van, és szinte el is feledkezünk magunkról, az időről, de ez akkor lehetséges csak, ha valami olyasmit csinálunk, aminek tétje van a szónak olyan értelmében, hogy ha például valaki valami rutin dolgot rutinszerűen csinál rutinból, ott nincs flow. Éppen azért, mert nincs benne kihívás. Nem kell a képességeimet igazán használni. Tehát azért mondhatjuk azt, és a kutatási eredményekről beszélek, hogy a flow-ban van valamennyi stressz, de nem egy bénító mennyiség, illetve az a stressz, ami abban van, abban nem bénul le az a valaki, aki azt átéli, mert nyilván a stressztűrő képességünk nem egyforma, hogy ez azt jelenti, hogy éppen azért tudok flow-ban lenni. Mert a képességeimet használom. Mert olyan értelemben kétesélyes, hogy igenis, ha nem figyelnék, nem tudnám jól csinálni. Ha nem koncentrálnék, ha nem lennék összeszedett, ha nem lennék elmélyült, ha nem lennék önátadott, nem lenne jó, amit csinálok. Nem lenne eredményes. Nem is élném át ezt az áramlás élményt, vagy ezt az önfeledt boldogság élményt.
Az érzelmileg érett emberek együttérzők, miközben prima realitás érzékük. Hogyan működik ez a kettő együtt? Az együttérzés és az erős realitás érzék.
Éppenséggel láthatjuk mondjuk a szülő-gyerek kapcsolatban, hogy léteznek olyan szülők, hát laissez-faire szülőknek szokták hívni, akik adott esetben nagyon-nagyon érzékenyek, nagyon együttérzők, nagyon mellé tudnak a gyerekük mellé állni.
Meg az érzése mellé.
Hát az érzése mellé, így van pontosan, a gyerek mellé, az érzése mellé, és akkor ott vannak, és együtt, és megértik, és sírnak együtt, és örülnek együtt, és tényleg úgy külsőre azt mondjuk, hogy hát ez gyönyörű, a bárcsak minden szülő így lenne. Igen ám, de nincs meg a második lépés. Az, hogy rendben van, most ezt éreztük, most szabad volt érezni, szabad volt sírni, és nevetni, és ezt kifejezni. Jó, de mi van utána? De mit kell csinálnom a haragommal? Mit kell csinálni a szomorúságommal? bajban, egy veszteséggel, a csalódással, mit kell csinálnom azzal, hogy a világ nem olyan, amilyennek én akarom.
Tehát, hogy mi van a megélésen túl?
Mi van a megélésen túl? Mit csinálok a megéléssel? Mit csinálok a megélés után? Hogy megy tovább az élet? Tehát ezért nagyon fontos, hogy hát hogy megy tovább az élet, ha a realitásban tudok lenni? Ha fogom tudni azt, hogy most egy érzésnek van ideje, nincs ideje. Most ezt kifejezem, vagy nem fejezem ki. Például, hogy egészen máshonnan hozzak most egy példát, férfinő kapcsolat. A kutatásokból az derül ki, hogy a meghitt kapcsolatokban, ahol jól működnek, kölcsönösségben vannak, ott az egyik ismérve a kölcsönös elégedettségnek ezekben a meghittséget mutató társkapcsolatokban, hogy szinte szavak nélkül ráéreznek arra, hogy melyikük van gyöngébb állapotban, hogy melyikük van energiával teltebb állapotban, hogy melyik az, akit a mai napon úgy több fájdalom ér, több nehézség, aki földultabb, aki az érzéseivel többet kell, hogy most törődjön, és szinte anélkül, hogy erről nyílt kommunikáció zajlana, bár nyilván képesek erre is, anélkül hangolódnak egymásra, és az a fél, aki magát erősebbnek érzi, energiával telibbnek, befogadóképesebbnek, ő tulajdonképpen a saját érzéseit, a saját aznapi mindenféle élményét, amit neki is jól esne mondani, és megértésre találni, és együttérző pillantásban megfürödni, képes késleltetni. Képes a háttérbe helyezni, nem lebecsülni, nem leértékelni, nem mindig egy oldalon az egyik mondja, a másik hallgatja, hanem éppenséggel a kölcsönösségben ráérzünk erre. És miért? Mert a realitás érzékünkben szó sincs arról, hogy mindig csak az együttérzésre vágyakozunk, és akkor mindig 50-50%, hanem képesek vagyunk ilyen jellegű szükségleteinket késleltetni azért, mert meg tudjuk becsülni azt, amit így hívunk, hogy szubjektív realitás. Vagyis, hogy látom, hogy fáradt vagy. És most az nem érdekes, ami az objektív realitás része lenne, hogy arányos-e a fáradtságod a terheléssel, vagy a munkavégzéssel. Most látom, hogy fáradt vagy, és én szinte szavak nélkül képes vagyok ehhez alkalmazkodni.
Az érzelmileg érett emberek jellemzője az is, hogy spontán módon mégis tudatosan tudják kontrollálni magukat. Ennek az egyik tesztje éppen az lehet, hogy valaki hogyan bírja a váratlan helyzeteket, hogy tudja spontán módon tudatosan kontrollálni saját magát.
Igen, tehát spontaneitás és önkontroll. Ugye így állnak össze ezek az egymást kiegészítő párok, igazságok, értékek. És pont erről van szó, hogy miközben képes vagyok a másodperc tört része alatt spontán módon reagálni, akár egy humoros megjegyzéssel, akár egy helyzetben, ahol valamiféle hűsies gesztusra van szükség, ott, ahol a legtöbben lebénulnak, én cselekvőképes maradok. Tehát miközben képes vagyok nagyon gyorsan reagálni, spontán módon cselekedni, aközben mindezt kontrollált módon csinálom, hogy még a spontaneitásban is érzékelek határokat. Hogy tudom például, hogy a viccnek vagy a mókának hol van a határa, hogy nagyon pontosan, ahogy szoktuk ezt mondani, be tudom lőni, hogy egy poén bántó-e vagy nem. És hogy érdekes módon, aki ezt jól begyakorolja, ott azt látjuk, hogy mire a másik fél egyáltalán fölfogja, hogy mi a helyzet, a másik már mondott egy vicces hozzászólást, anélkül, hogy az mások kárára lett volna, másokat bántott volna, gúnyos lett volna, kicikizett volna másokat. Tehát a spontaneitás nem kontrollálatlanság, a spontaneitás nem kíméletlenség, nem bárdolatlanság, hanem aktív, cselekvő, reagáló képesség, amit ugyanúgy kísérhet a tudatosság és a reflektáltság.
Az érzelmileg érett ember önbecsüléssel él, miközben beismeri a gyöngeségeit. Ez azt is jelentheti, hogyha kiderül, hogy valamihez mondjuk nem ért, az nem kezdi ki a saját magához fűződő pozitív viszonyát. Ezt is jelenti az, hogy beismerni a gyöngeségeinket, miközben önbecsülésünk is van.
Igen, pontosan, mégpedig azért, mert az önbecsülés és az önértékelés közt a különbség, hogy az önbecsülés egy érzelmekkel átszőtt viszony saját magammal. Ezért tulajdonképpen az önbecsülésben lényegileg ott van az, hogy pozitív érzéseket, érzelmeket vagyok képes átélni a saját magammal való kapcsolatban. Egészen onnan, hogy érdeklem magam, hogy nem unatkozom a magam társaságában, hogy biztonságban tudom érezni magamat magammal, hogy jól tudom, földobódottan tudom érezni magamat magammal, hogy mindezt meg is tudom engedni magamnak, hogy meg tudom engedni magamnak, hogy boldog legyek, még akkor is, hogyha ennek nincs oka, sőt, azt is meg tudom engedni magamnak, hogy jól érezzem magam, miközben tudom, hogy tökéletlen vagyok. És tulajdonképpen ez a kulcs, hogy miközben reálisan látom a gyöngeségeim, és gondolkozás nélkül be és elismerem és fölismerem a tökéletlenségemet, a hiányosságaimat, ez nem zárja ki, hogy önfelett tudjak lenni, vagy boldog legyek, vagy felszabadult legyek, hogy ünnepelni tudjak, hogy valamivel kapcsolatban pozitív érzések és gondolatok támadjanak bennem anélkül, hogy rögtön mindig a negatív részét látnám és érezném egy embernek vagy egy helyzetnek.
Rugalmasak és stabilak is az érzelmileg érett emberek. Azt mondtad ezzel kapcsolatban, hogy a stabilitás kulcsa a rugalmasság. Miért?
Igen, tehát stabilitás és rugalmasság. Miközben valóban ebben a mondatban már össze is tettük a kettőt, az egymáshoz fűződő viszonyt kimondtuk. Miért érdekes ez? Azért, mert amikor valamilyen külső erő ér bennünket, ez lehet fizikai erő, de lehet egy érzelmi erő, egy kapcsolatban valamilyen konfliktus, nagyon sokféle erő lehet. Akkor a stabilitásunkat két klasszikus módon igyekezhetünk fönntartani. Az egyik, hogy megmerevedünk, hogy megszilárdítjuk magunkat, hogy fizikai értelemben, hogy lehelyezzük a súlypontot, vagy leülünk, és akkor nem engedjük meg, hogy a másik kibillentsen bennünket az egyensúlyunkból. Tehát inkább ez a merevség. A megszilárdulás, mint valami stabilizáló technika. A másik irány pedig az, amikor rugalmasak vagyunk, együtt mozgunk, elhajlunk például egy ütés elől, vagy érezzük, hogy a másik bánt bennünket, átéljük, hogy ez fáj, de mégis képesek vagyunk ezt rugalmasan magunkba venni, például a szülő, a gyerekének, a spontán, esetleg kifejezetten bántó, sőt agresszív megnyilatkozásait magába veszi, azt ott kiegyensúlyozza rugalmasan, és valamilyen szeretetteljes, de határozott gesztussal nyilatkozik arról, hogy hol egy határ, hogy mit engedhetsz meg, és mit nem. Tehát tulajdonképpen ez a léleknek valamiféle rugalmassága, a szó jó értelmében vett képlékenysége, befogadó képessége, ahol bennünk átalakulnak érzések és gondolatok, amik érnek bennünket, erők és hatások, és ez nem egyszerűen csak visszapattannak rólunk, hanem azok ott formálódnak. Mi ezeket átformáljuk, átalakítjuk, és ezért lehetséges az, hogy esetleg valami rossz ér bennünket, és valami jó jön ki belőlünk. Tehát tulajdonképpen egy gyönyörű dolog, ahogy átalakul, transformálódik bennünk valami, ami ér minket az életből. Ezért tehát mondhatjuk azt, hogy ténylegesen a szó szoros értelmében a stabilitás kulcsa a rugalmasság. Miközben mondjuk serdülőket, ha nézünk, nagyon szeretnek a rugalmasságra, spontaneitás és egyéb gyönyörűséges társértékekre hivatkozni, és tulajdonképpen mit látunk, hogy nincs tartásuk. Egy serdülőnél ez nagyon érthető, hogy szokta mondani a szakirodalom, az ösztönkésztetések és az ösztönimpulzusok betörésével szemben tehetetlennek bizonyul a serdülő. Hát ez nem tudom, kinek tetszik ez a mondat, kinek nem, de minden esetre a lényeg az, hogy itt nem rugalmasságról van szó, hanem inkább kiszolgáltatottságról, arról, hogy hát amerről a szél fúj, hát az ellenkező irányba hajlok, hogy nátszál módjára hát arra hajladozok, és esélyem sincs bizonyos helyzetekben magamat kontroll alatt tartani, vagy szilárdságot mutatni, mert éppen a serdülőkornak ez az egyik ismérve. Tehát a rugalmasság egyáltalán nem jelent elvtelenséget, vagy hogy teljesen mindegy, vagy ahogy esik, úgy puffan, vagy felőlem bármi történhet, így is jó, úgy is jó, szó sincs róla.
mély érzéseket képes átélni az érzelmileg érett ember, azaz megrendül, vagy akár ujjong a szíve mélyéről, de eközben megbízható is marad. Megbízható, tehát miközben átéli ezeket az érzéseket, ezek nem viszik el, nem ragadják magukkal. Ezt jelenti ezt tulajdonképpen?
Igen, vagy azt is lehetne mondani, hogy minél érettebb intelligenciával rendelkezik valaki, annál inkább megengedheti magának, hogy magával ragadják ezek az érzések, de közben ő is megragadja a saját érzéseit és érzelmeit. Tehát nem egyoldalú folyamatról van szó, hogy minél erősebb vagy mélyebb, és itt pozitív érzésekről is gondolkodhatunk. Tehát nem csak a harag vagy az indulat lehet itt, hát a vágy, vagy a vonzalom, vagy a szeretetnek az érzései vagy érzelmei. Tehát mondhatom, azt rendben van, nagyon szeretlek, de hát itt most mégiscsak egy határt kell húznom. Hát, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy a szeretetemnek az az egyoldalú, empátiával átsző, dédelgetős, aranyos, befogadó, hogy szokták mondani, ez a gondoskodó, törődő szeretet. Ez mindent fölül írjon, akkor, amikor éppen azt kellene mondanom a fiamnak, a lányomnak, vagy esetleg a barátomnak, vagy munkatársamnak, hogy nagyon szeretlek, de... Nagyon szeretlek, és közben ezt ne csináld még egyszer, vagy és ez nem fordulhat elő még egyszer, vagy és itt meg kellene tanulnod azt, hogy ha ezt hosszú távon így csinálod, akkor sok konfliktusod lesz, vagy akkor bántani fogsz másokat, hogy így fájdalmat okozol. Vagyis pontosan így van, hogy ezt a kettőt egyaránt vagyok képes tartani, vagyis miközben megengedem, hogy átáradjanak belém érzések és érzelmek, aközben tartom magam. Nem dőlök el benne.
Tudnak közel lenni, és amikor távol vannak, akkor sem veszítik el az egyensúlyukat. Ez is az érzelmileg érett emberek jellemzője. Tehát képesek közel lenni, és akkor sem veszítik el az egyensúlyukat, amikor távol vannak. Ez azt is jelenti, hogy valaki képes akár a kapcsolat folytonosságát fenntartani magában, miközben elbír mondjuk egy érzelmi hullámzással, ami ő benne megjelenik?
Pontosan erről van szó. Mondjuk, hogy a férfi elmegy a munkahelyére, és miközben reggel áhítattal nézett a felesége szemébe, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, mi éri majd őt a munkahelyén. Hát ott is lehet, hogy van egy csinos hölgy, akinek pont az esete, bejön neki, és van köztük egy érzelmi szál, és van köztük valami kölcsönös vonzalom. Hát persze, hogy ez akkor hatni fog rá. Most a kérdés, hogy ilyenkor mi történik? Tehát 3-4-5-6 órával a reggeli búcsú, puszi vagy csók után, te hogy hat ez majd erre a férfire? De hogyan fog válaszolni rá? Vagyis így mondhatnánk, hogy miközben most távol van a feleségétől, sőt, nem is a feleségétől érik őt azok a számára egyébként lehet, hogy nagyon érdekes, vagy jóleső, vagy érzéki, vagy inspiráló élmények, hogy aközben képes fönntartani a kötődését, a kapcsolatát, és most hosszú távra kiszaladok a hűségét, az elköteleződését a felesége iránt, miközben egyébként egy másik személlyel egészen természetes, mondjuk nem is elítélhető módon átél valamiféle kölcsönös vonzalmat vagy izgatottságot.
Hogyan fejleszthetjük az érzelmi intelligenciánkat felnőtt korban? Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Búcsúzik a szerkesztő Tóth Zsófia és állandó szakértőnk.
Pál Feri.